Kegyelem nékünk és békesség attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő az Úrtól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk másik bűnbánati zsoltárunkkal. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz szemem. Sok fájdalom méri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a tegnap hallott ige szakasz folytatásaképpen, az apostolok cselekedetéről írott könyv 12. részéből, a 6-tól a 11-ig terjedő versekből. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övezd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Kedves testvérek! Az apostolok cselekedetéről írott könyv 12. fejezetével foglalkozunk. Tegnap, ma is láttuk belőle, hogy Heródes üldözni kezdi a keresztényeket. Már nem csak a zsidók akarják ezeknek az embereknek a halálát, a pusztulását, hanem a római helytartó király is. Pedig ez az ember nem tud róluk szinte semmit sem, csak annyit tud, hogy a zsidók utálják, gyűlölik őket, és mivel így szeretne barátságot kötni a zsidó vezetőkkel, azt mondja, hogy akkor megpróbálok nekik ilyen módon segíteni. Ha nekik örömet szerez ezeket a keresztényeket bántani, üldözni, akkor besegítek. Nekem mindegy, hogy emberek szenvednek, vagy nem szenvednek az én uralkodásom alatt. De ahogyan tegnap is volt róla szó, nagyon jól tudta, hogy a zsidó nép az szüntelenül lázadozó, nagyon-nagyon nehéz közöttük békességet tartani, és így próbálta meg leszerelni őket, hogy a vezetőiknek ilyen módon úgymond kedveskedett. A zsidó nép tehát borzasztóan ellene volt a keresztényeknek, és ahogyan hallottuk is tegnap, egy olyan nép csoport ez, amelyik állandóan lázongott. Állandóan tele volt mindenféle haraggal, elégedetlenséggel. Mielőtt azonban nagyon elítélnénk őket a gondolatainkban, azért azt tudni kell, hogy valóban elnyomatásban éltek, valóban a római birodalom fennhatósága alatt, és csak nagyon részleges szabadságban. És hogyha belegondolunk, mi magunk sem tudtuk sohasem megszokni azt, amikor szabadságunk nem volt, se 150 év alatt, se 300 esztendő alatt egyik vagy másik elnyomatást nem tudtuk megszokni. Nem volt az, hogy hát már annyi ideje itt vannak, jó ez nekünk így. Hanem mindig vágytunk, és minden nép vágyik a szabadságra. Ahogy mondtam, Heródes ezért, hogy segítse, támogassa úgymond a zsidókat, Jakabot kivégeztette, és amikor kiderült, hogy ez nagy tetszést aratott az elöljárók között, gondolta, hogy még inkább be fogja lopni a szívükbe magát, ha a leghíresebb apostolt, Pétert is megöleti. A Páska ünnepe miatt azonban ezt nem merte azonnal megcselekedni, ezért börtönbe záratta Péter apostolt. Jó sok őrrel őriztette a celláját, ahogyan erről szintén volt tegnap este szó. Talán lett is volna oka erre néhány évvel korábban, mielőtt Péter megismeri Jézust, mert egy nagyon vehemens és kemény ember lehetett ez a Péter, és talán úgy lettek volna vele, hogy ebbe aztán olyan erő, meg olyan indulat van, hogy jobb, ha jobban őrizzük, de mostanra teljesen megváltozott ez az ember, mert Jézus Krisztus az életét átformálta. Most már ő el tudta fogadni a jót is, meg a rosszat is, mert tudta, hogy az Úrtól van. Azt tegnap láttuk, hogy mit tett a szinte árván maradt jeruzsálemi gyülekezet, imádkoztak. Hosszan, kitartóan, buzgón könyörögtek, hogy Isten adjon szabadulást. Nem harcoltak, nem szervezkedtek, hanem könyörögtek. Ma pedig azt látjuk, hogy mit tett eközben Péter, aki börtönben van, és akiért talán napokon keresztül könyörögnek a gyülekezeti tagok, éjszakáznak miatta. Hát tudjuk a választ. Aludt. Bent volt a börtönben, és aludt. Olyannyira komoly vagy nehéz problémás rabnak gondolták, hogy két őrt is hozzábilincseltek. Mind a két keze meg volt bilincselve, és ráadásul két őrhöz volt bilincselve, és még a zárka vagy a cella előtt is voltak őrök, szóval nagyon-nagyon őrizték, ő meg, hát mondhatnánk így is, horpasztott. Ha azt olvassuk az igében, hogy Péter egész éjszaka izgult, és emiatt imádkozott, az teljesen természetesnek vennénk, hiszen nem tudja, hogy mennyi ideje van hátra. Nem akarják-e majd rávenni arra, hogy tagadja meg Krisztust fenyítéssel vagy kínzással? Nem tudhatta, hogy ha kivégzik, akkor milyen módot választanak? És azt sem tudhatta, hogy ha szenvedéseken kell átmennie, akkor ki fogja-e bírni? Mennyi ideig fogják kínozni? Mennyi ideig fog tartani a szenvedése? Nem tudhatta azt, hogy talán emiatt szoronghatott volna, hogyha nagyon sokáig vagy nagyon kell szenvednie, akkor nem hoz-e szégyent? Mondjuk az Úrra, az ő szenvedését látó keresztjének előtt, hogy mondjuk elkezd jajgatni, vagy segítségét kiabálni. Sok kérdés lehetett benne, vagy lehetett volna benne, amik miatt természetes, hogy egy börtönben lévő ember az izgul, idegeskedik, feszült miatta. Még természetesebbnek vennénk, ha azt olvassuk róla, hogy ő buzgón könyörgött, vagy énekelt. Vagy bármi más, valami lelki, olyan úgymond hívő dolgot csinál. Úgy gondoljuk, hogy hát ez illik a szentekhez, így viselkedik egy halálra készülő keresztjén. Péter azonban aludt. Én, amikor sok évvel ezelőtt először komolyan foglalkoztam ezzel az ige szakasszal, akkor engem mindenképpen egy kicsit meglepett. Azért az nem semmi. Nem tudom, hogy mi vár rám, és én nyugodtan alszom a börtönben. Úgyhogy egyébként két oldalról két katona hozzám van bilincselve, vagy én hozzájuk. Mi lehetett ennek az oka? Nem tudjuk, de én arra gyanakszom, hogy az, hogy annyira rendben volt a kapcsolata az Úrral. Én erre gyanakszom. El volt rendezve az élete, és úgy volt vele, hogy bármelyik pillanatban megölhetik a hitéért. Egyébként később Pál apostol vall is erről, és mondja, hogy szüntelenül a halál révén vagyunk, a halál szélén. És gondolhatta is azt Pál, hogy, vagy Péter, meg később Pál is, hogy bármikor merényletet követhetnek el ellenem, vagy bármikor meghalhatok, ezért ő szüntelenül készen volt. Meg kell állni az Úr előtt, le kell tenni ezt a földi porsátrat, akkor ezt fogom tenni. Ma ugye iszonyatos rettegés van a haláltól, próbálunk nem is beszélni róla, inkább meghosszabbítani, próbálja az emberiség az életét, éljünk minél tovább. Nem is természetes a halál, az természetes, hogy valaki szorong miatta, vagy esetleg fél tőle, nem kell emiatt senkit sem elítélni. De azért az mégis egy egészen különleges helyzet, amiben Pétert találjuk itt a börtönben. Éppen ezért nem gondolnám, hogy ki lehetne jelenteni, hogy csak az a érett, komoly, hívő keresztjén, aki így tud viselkedni. Hiszen az, hogy mondjuk valaki egy komoly műtétre készül, és előtte izgul, van benne szorongás, és a fél éjszakát végig imádkozza, én nem merném elítélni, hanem azt mondanám, hogy nagyon jól teszi. Ha fél miatta, ez a legjobb, amit csak tehet. Amit viszont Péter művelt, az egészen fantasztikus. Azért tudott mélyen aludni, mert szoros volt a kapcsolata az Úrral. És ez megint olyan, ami megkísért bennünket, hogy hát régen ez így volt. Hát ma már más világot élünk. Egy professzor mesélte el, hogy egyszer, lehet, hogy ez el is hangzott már itt a szószéken korábban, egy professzorunk mesélte el, hogy előadást kellett tartania egy konferencián, és sokan nem értettek egyet azzal, amit elmondott. Meg is kritizálták. A hozzászólásokban elég sokan kifejtették, hogy nem értenek azzal egyet, amit ő elmondott. És akkor, mikor nekünk ezt elmesélte, akkor úgy mondta, hogy utána bementem a szobámba, abban a szállodában vagy hotelben, ahol neki bérelve volt a szállás, bementem a szobámba, és megbeszéltem az Úrral. És azt mondta, hogy jó volt ez így. És aki ismerte ezt a valakit, az tudta, hogy ez nem csak egy beszéd, hanem ez minden bizonnyal így lehetett, hogy ő tényleg megbeszélte az Úrral. Szóval ez a nagyon-nagyon komoly, mély, rendkívül szoros kapcsolat, ez nem álom, ez nem fikció, hanem ez lehetőség, lehetséges, és jó erre törekedni. De legtöbbünk nincs a hitnek ekkora fokán. Ha valaki így van, vagy mondjam azt, így vagyunk, azért még nem kell tragédiának ezt felfogni. De azért érdemes lemérni Péter viselkedésének tükrében azt, hogy mi hogyan viszonyulunk a nehéz helyzetekre. Saul az Ószövetségben, amikor krízisbe került, külső segítségben bízott, katonai haderejében, de azért volt benne bizonytalanság, és nem Istenhez fordult, hanem halott idézőhöz. Vannak, akik így cselekszenek, hogy baj történik, kritikus helyzetbe kerülnek, és bármibe belekapaszkodnak, ami valamilyen segítséggel kecsegtet. Pedig hát az Úrnál van a legnagyobb hatalom. Igazából a krízisben, a bajban mutatkozik meg, hogy mekkora valójában a hitünk. Azt szoktuk mondani, hogy a barátságnak is a fokmérője a baj. Bajban mutatkozik meg, hogy valóban igazi-e az a barátság, de a hitről is a bajban mutatkozik meg, és nem abban, amikor minden rendben van. Saul a kritikus helyzetben elbukott. A másik Saul, az új szövetség Saulja, akit később Pál apostolként ismerünk, róla azt olvassuk, hogy amikor börtönbe került a munkatársával, Szilásszal, akkor ő egész éjszaka imádkozott, énekelt. Ők nem aludtak. Lehet mondani, hogy kisebb volt a hitük? Hát nem biztos. Elképzelhető, hogy azért énekeltek egész éjszaka, hogy ezzel is bizonyságot tegyenek. Bizonyságot tegyenek a többi börtönlakónak, a börtönőrnek, és így tovább. Nem biztos, de én ezt így gondolom. Hát valahogy ehhez hasonlóan igyekszenek cselekedni a valódi keresztjének a bajban. Békésen alszanak, nyugalomban vannak, vagy dicsérik az Urat. Egyszer megkérdezték Luther Mártont, hogy mit csinálna, hogyha tudná, hogy ez lesz az utolsó napja a földi világban, és akkor azt mondta, hogy ültetnék még egy fát. Tehát nem az van, hogy júj, most vége mindennek, mi lesz, akkor kétségbeesés, rettegés, júj, hanem azt mondta, hogy készen vagyunk. Jövő nemzedéknek, az utánam levőknek még ültetnék egy fát, aztán, ha este jön értem az Úr, akkor megyünk. Gondoljuk hát végig az életünket majd otthon, hogy tudtunk-e életünk kritikus helyzeteiben ilyen vagy hasonló módon viselkedni. Vagy hogyha valami hasonló nehéz helyzetbe kerülünk, akkor hogyan reagálunk rá. Én bevallom őszintén, hogy életemben eddig a legjobban akkor rettegtem, vagy akkor féltem, akkor szorongtam, amikor a gyermekünk született. Én borzasztó félelemben voltam. Nagyon-nagyon sokat imádkoztam. Az az éjszaka rövid volt, ilyen szempontból, alvás tekintetében. Másrésztről nézve meg, amikor engem műtöttek, akkor meg egy ilyen emberfeletti békesség volt bennem. Úgy tűnik, hogy másért könnyebb, vagy jobban izgul az ember, mint önmagáért, nem tudom. Minden esetre nagyon jó olvasni az igében azt, ami ezután következik. Hogy a gyülekezet imádkozik Péterért, ő maga békésen alszik, és Isten angyalt küld érte. Nagy világosság támad az angyal bejövetele nyomán a cellában, de nem ébred fel senki, még Péter sem. Úgy kellett meglögdösni. Hát ez is olyan fantasztikus számomra, hogy ennyire mélyen elalszik, és ekkora békessége van, hogy szó szerint meg kell löködni, hogy ébredjen fel. Hiába az árka, a bilincsek, a megnövelt őrség, ha Isten cselekszik, akkor ezek a földi hatalmak semmivé lesznek, a bilincsek leoldódnak, és az ember kimenekül. Péter is nem rohan, hanem szó szerint kisétál, és amikor teljesen szabaddá válik, akkor látja, hogy egy angyal vezette őt ki. Ebben a történetben az is megerősítő, hogy megmutatja, milyen az élet Krisztussal, hogy lehetnek nehézségek, problémák, igazságtalanságok, de az Úr az övéit meg tudja menteni, és csak győztes lehet vele mindig az ember. Mert Jakabot megölette Heródes. Lehetne mondani, hát ő nem győztes, de igen. Mert azt mondja Pál, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Jakab azt mondta, áldott legyen az Úr, hogy vele lehetek. A földi élet ért véget, amely mindenképpen véget ér. Győztes vagyok. Enyém a menny örökre, majd fogjuk is énekelni a záró énekben. Péter meg úgy lett győztes, hogy kimentette őt az Úr. Azt mondta, hogy még van feladatod, fiam, menjél. Még nem jött el az idő, hogy hozzám gyere. És ez nagy vigasztalás nekünk. De még üzen valami mást ez az ige. Azt, hogy akik még nem az Úréi, lehet, hogy ugyanígy, mint Péter, egy kicsit börtönben érezhetik magukat. Megbilincselve a bűnöktől, a szülőktől hozott rossz szokásokkal, rossz társasággal, vagy éppen szenvedélyekkel. És úgy érezhetik, hogy nincs reményük az életben. Hát az ilyeneknek tudnia kell, hogy Jézus Krisztus maga jött el ebbe a világba, értük. Nem egy angyalt küldött, hanem ő jött el. És ő nem földi bilincseket, hanem ezeket az ember által feloldhatatlan bilincseket oldja le és ad üdvösséget. Amire emberileg nincs esélyünk, azt ő meg tudja tenni, csak kérni kell. Hogy vagyunk-e valamilyen börtönben, bilincsben, zárkában most, ki hogy látja önmagát, vagy milyen helyzetben van, azt én nem tudom. De ez a történet, ez mindenképpen azt erősíti, és azt mutatja, hogy tessék hittel imádkozni. És az Úr ezeket a bilincseket leoldja. Bejön az ellenség kellős közepén, akármekkora ellenerő vesz körül, és szabadon kivisz. Meggyógyít és üdvözít. Hát ezt a békességes szabadulást, ezt a békességet, nyugalmat adja az Úr nekünk. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy értünk jöttél ebbe a világba. Nagyon hálásak vagyunk, hogy te vagy az igazi szabadító. Köszönjük, hogy küldesz értünk, mellénk angyalokat, sokszor úgy, hogy nem is tudunk róla. Van, hogy később derül ki, van, hogy sohasem. De köszönjük, Urunk, hogy megóvsz bennünket. Hálásak vagyunk, hogy talán a mai napon is olyan helyzetekből mentettél ki, amikben nem is tudtuk, hogy veszélyben vagyunk. Imádkozunk azért, hogy bűneink láncát oldja fel kegyelmed és a hit. Szeretnénk, Urunk, minden olyan megkötözöttségünktől megszabadulni, amivel talán évtizedek óta küszködünk. Lehet, hogy vannak rossz szokásaink, lehet, hogy vannak olyan örökségeink, amiket a családi, szülői házból hozunk, amikkel sokszor szembesítettek már, hogy ezt vagy azt nem jól csináljuk, és mi magunk is érezzük, de nem tudunk ellene mit tenni, újra és újra ugyanúgy reagálunk. Kérünk, Urunk, hogy ezeket a bilincseket Te old fel. Oldj fel, Urunk, megkötözöttségek, szenvedélyek alól, és oldj fel a bűnök alól. Adj nekünk, Urunk, új és örök életet, és add azt a békességet minden körülmények között, amely alvásra is rá tudta bírni Pétert a legkritikusabb időben. Azt a békességet kérjük tőled, amit senki emberfia nem adhat meg, de el sem vehet tőlünk. Így ajánljuk a kezedbe az életünket, és kérünk, hogy mindezt hadd tudjuk megélni, megtapasztalni az úrvacsora közösségében, hadd lássuk az megtört kenyérben és a kitöltött borban azt, hogy valóságos a Te szabadításod, az értünk jöveteled. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.